Üdvözlök én is mindenkit. Az én előadásom kapcsolódik az előző előadáshoz is, meg a tegnapi megnyitó előadáshoz is, ahol már a DNS szekvenciákról volt szó. Hát most a DNS-t egy kicsit másképp értelmezzük. A DNS-t abban fogjuk segítségül venni, hogy hogyan tudjuk a kiberbűnözőket nyomon követni, és hát a rossz indulatú infrastruktúrájukat felfedni. Ahogy itt elhangzott, Azure vagyok, és az IT biztonsággal foglalkozom a Cisco-nál, úgyhogy a DNS kérések azok a kritikus fontosságúak. Tehát, ha megnézzük, a gyerekkorunkban biztos volt ilyen, hogy össze kellett kötnünk számokat, hát körülbelül ezt fogjuk most is csinálni ezen az előadáson. Nyilván itt a számok összekötéséből jön ki a nagy kép, tehát lényegében egyetlen egy DNS kérés, az hát nem elég informatív, tehát hogyha ahhoz, hogy lássuk a teljes képet, ahhoz hát komolyabb elemzés válik szükségessé. Úgyhogy kicsit foglalkozunk ezzel a DNS kéréssel, tehát ez a DNS, ez tulajdonképpen az internetnek a telefonkönyve, hogyha egyáltalán telefonkönyvről valaki még emlékszik erre. Tehát ha megnyitunk egyetlen egy portált, itt a cnn.com-ot hoztam példának, akkor is több mint 26 doménnel elkezdünk kommunikálni, 39 hosttal, 557 TCP kapcsolattal. Ez hát egy jó nagy szám. Ha figyelembe vesszük, hogy a szervezetek 68%-a viszont nem figyeli a DNS forgalmat, tehát a domain name feloldás szolgáltatását, akkor ez nagyon nagy szám. Tehát ez azt jelenti, hogy hát lényegében vakon repülünk, a DNS kérések azok hát egy aranybánya. Tehát ezekből nagyon sok információ lesz szűrhető, meg másrészt meg a DNS alapú szűrések is kritikusak. Tehát, hogyha már DNS-en keresztül meg tudjuk fogni a forgalmat, abban az a kommunikáció elejét jelenti. Tehát alapvetően ezért ez kritikus. Jó, ebben a 20 perces előadásban három főbb témakört szeretnék érinteni. Az egyik, nagyon-nagyon röviden bemutatom ezt a rendszert, ezt az Umbrella rendszert. Másrészt meg néhány szót arról szeretnék szólni, hogy ez hogyan működik. Tehát mi ez a big data, vagy hát ilyen adatbányászati rendszer, meg ilyen gépi tanulásos rendszer, és hát a fő mondani valóm az leginkább két támadási kampány, amit bemutatnék, és azt is bemutatom, hogy hogyan lehet ezt detektálni, pont az ilyen, hát ilyen domain nevek kérésével. Jó, no, akkor mi az az Umbrella? Az Umbrella az egy internetes, felhős alapú szolgáltatás. Van ennek ingyenes változata, ezt úgy hívják, hogy OpenDNS. A maga konfiguráció az végtelenül egyszerű, tehát annyi a feladatunk, ez legyen szó otthoni munkavégzésről, vagy akár nagyvállalatokról, hogy a DNS szervert be kell állítanunk, hogy ez az Umbrella rendszer legyen a feloldója. Hát ezt megtehetjük ezeknek a címeknek a beállításával. Nyilván a maga a rendszer az ellenőrzi azt is, hogy jogosultak vagyunk ennek az IP címnek a birtoklására, de körülbelül ennyi a feladatunk. És onnantól kezdve egyrészt alkalmazhatunk szabályokat, tehát hogy lényegében vállalati szűrési szabályokat tudunk meghatározni, akár proxy szolgáltatásokat tudunk megvalósítani, vagy akár mondjuk titkosított forgalomba beleállni, és akkor malware kommunikációt tudunk detektálni. A DNS-ről csak annyit, hogy ez lényegében az internetes kommunikáció alapja. Tehát ha nincs DNS-ünk, nincsen internetünk, ha úgy tetszik. Ma már IP címeket senki nem jegyez meg. Annyit kell erről tudni, hogy a malverek is kb. 92-93%-a ma már domain alapon kommunikál, tehát alapvetően már a malvereket is meg tudjuk ezáltal fogni. Jó, hogyan néz ki egy ilyen DNS kérés és névfeloldás gyakorlatban? Hogyha valaki nem foglalkozott még kicsit a részletekkel, tehát bármelyik eszköztől, legyen az végponti eszköz, vagy legyen az hálózati eszköz, DNS kérés indulhat a beállított vagy megkapott DNS szerver felé. Ezt szokták ilyen rekurzív DNS-nek is hívni. Ez például az Umbrella is ilyen, tehát ez azt jelenti, hogy már ebben a DNS kérés feloldási kérésben már nagyon sok információ benne van. Tehát, hogyha ez a rekurzív DNS rendszer nagy adatbázissal rendelkezik, és szűréseket már itt végre tudunk hajtani, akkor például ilyeneket ki tudunk szűrni, hogy ez a rendszer, vagy ez a DNS kérés egy nagyobb rendszerhez kapcsolódik, ahol már mondjuk kompromittálódott ez a rendszer. vagy például úgynevezett command és control, vagy ilyen parancs és irányítási visszahívások, vagy ilyen kommunikációk előfordulnak-e, tehát ez lényegében adatbázis egyezést jelenthet. Vagy ilyen malware adathalászati, tehát ilyen phishing kísérletek is alapvetően ki is szűrhetők. Van egy új érdekes kategória, ez előszeretettel használják mostanában már a kiberbűnözők, ezt úgy hívják, hogy DGA, vagy ilyen domain generáló algoritmus kimenete. Ez azt jelenti, hogy időben gyorsan váltakoztatják a doméneket, az áldozatok, meg hát a parancs adminok tekintetében is. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon nehéz őket lefülelni, nagyon nehéz őket hát fekete listára, vagy ilyen blokkoló listára tenni. Ezért hát ilyen domain generáló algoritmusokat csinálnak, amivel tudják egymást szinkronizálni. Tehát ezeket, ha ügyes a rendszer, akkor ezeket tudja elkapni és tudja kezelni. Nyilván a rekurzív DNS az, ahogy a neve is mutatja, átpasszolja tulajdonképpen az autoratív DNS-nek, akik a végső feloldást adják, tehát az IP címre való feloldást. Innentől viszont nagyon sok információ lekérdezhető ebből az oldalból is. Tehát például, hogyha ilyen DNS eltérítések vannak, tehát hogy például a Facebooknak eddig adott IP cím volt a feloldása, mától más. Tehát ez akár egy ilyen DNS eltérítési támadásra is utalhat, rossz indulatú domének, vagy egyrészt az infrastruktúrák, tehát hogyha teljesen új domén keletkezik, akkor ezt másképp kéne kezelnünk. Másrészt meg vannak olyan domének, a kiberbűnözők ezzel is szoktak játszani még korábban, még 1-2 évvel ezelőtt, úgynevezett fast flux domének, amik gyakran változó IP címeket tartalmaznak. Hát maga a domén az ugyanaz, csak a feloldó IP címe nagyon változik időben, tehát a nagyon rövid ilyen TTL time to leave információkat kezelnek. Tehát magyarán ez a DNS feloldás, ez egy aranybánya, és a támadások nagy részét meg lehet már itt a DNS forgalomnál előzni. Hogy mekkora adatokat kezelünk, egy-két adat ezzel kapcsolatban, több mint 200 milliárd napi kérés, hát ezt nem is akarom felolvasni, még egy ilyen fontos információ, ez a 3 millió új domén naponta, tehát hogyha ez nyilván ilyen világméretű adat, de hát ennyi új domént kell ennek a rendszernek bekategorizálni. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy nyilván van egy ilyen newly seen domain, vagy ilyen újként látott domain kategória. Az új doméneket nyilván ebbe soroljuk, tehát hogyha valaki ezt nem kéri, akkor automatikusan az ilyen új támadások ellen védett tud lenni. Jó, amúgy pedig egy jellemző adat az, hogy a Föld DNS kommunikációnak kb. 2-3%-a látszódik ezáltal, vagy látja ez a rendszer a teljes vonatkozásában. Annyit kell még erről tudni, hogy miért nem szokták ilyen mesterséges intelligencia, vagy ilyen gépi tanulásnak hívni. Ahhoz, hogy hát ezt ennek lehessen hívni, az a reprezentatív adatmennyiség kellene. Ez a 2-3% ez talán nem annyira nagy, hogy ezt mondjuk, ezért inkább ilyen statisztikai modellekről szoktunk beszélni. Na most itt aztán nagyon sok minden lehet. Tehát a nagyon nagy mennyiségű adat ide beérkezzük, és különböző ilyen modellek azok, amelyek ezt megpróbálják kategorizálni. Tehát például az, hogy milyen az időbeli lefolyása. Tehát például van egy ilyen normális munkavégzés, ami hát tükröződik a DNS kérésekbe is. Ez mondjuk egy normális forgalomnak betudható. De például, hogyha van egy ilyen phishing támadás, magából a lényegében az eloszlásából, hogy hogyan néznek ki a DNS kérések, egyértelműen azonosítható a támadás. Vagy például ilyen NLP, ilyen Natural Language Processingből is nagyon sok minden kideríthető. Tehát, hogyha valaki például a PayPal-lal játszik, tehát mint név kategória, vagy akár az említett ilyen DGA, domain generáló algoritmusok kimenetét. Vagy például különböző domének együttállását figyeljük, vagy például, hogy hol vannak a kliensek, hol vannak a szerverek fizikailag, ezekből is nagyon sok információ látszik. A maga az Umbrella az hát nyilván nem csak doméneket kezel, hanem például file hash-eket is. Tehát ez azt jelenti, hogy a kommunikáció bizonyos ideig akár mondjuk át tud menni rajta, és hozzá tartozó, a doménhez tartozó file hash-eket is nyilvánosba tudja venni, nyilván az IP címeket, és ezeket így egybe láttatja. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a rendszer, ez egy ilyen önálló, folyton tanuló, folyton mozgó, a támadásokat figyelembe vévő statisztikai halmaz, és nyilván, hogyha valamilyen támadás van, akkor ezt figyelembe veszi. Itt a blackhat.com domént vizsgáltuk, és a különböző kérések, hogy miként nézzenek ki, különböző IP címeket látunk itt, és a közöttük lévő kommunikációt mutatja ez az ábra. Tehát látszik, hogy ez egy hát elég nagy rendszer és folyamatosan tanuló rendszer. És akkor néhány, pontosabban kettő példát hagy mutassak, hogy mire lehet ezeket a domain kéréseket használni. Az egyik legelterjedtebb az utóbbi években használt ilyen malware kampány, ez a úgynevezett malvertising, advertising és a malvernek a kapcsolata, ahol káros anyagot adnak a hirdetésekbe. Itt látszik például, hogy a Adobe Flash Player-t szeretné update-eltetni valamelyik állomás. Ez egy gyakori példa, de például egy másik ilyen kampány, amit évek óta most már megfigyelünk, ez az úgynevezett Tech Support Scam, amikor a felhasználót informálják, nyilván itt többszörös átirányítás után, hogy valami gond van a gépével, hívja fel ezt a számot, és akkor majd mi orvosoljuk a gépét. Hát nyilván valamit telepítenek rá, ami hát nem biztos, hogy legitim alkalmazás, de hát valami mondjuk Indiában ülő ügynökök szívesen segítenek ez ügyben. Jó, tehát ez szokott még egy ilyen hát támadási formula lenni. Hogyha megvizsgáljuk a doméneket, minket leginkább a domén nevek érdekelnek ebből a szempontból, akkor hát azt mondhatjuk kvázi, hogy ilyen bizalomra okot adó doméneket szoktak használni. Tehát például ez az egyik ilyen, hogy content free and safe for update doménre mutat. Tehát például egy ilyen hamis flash és Java update-eket tartalmazó állomás. Hogyha ezt megvizsgáljuk, a rendszerhez hozzá lehet férni ilyen adatbázis szinten is, és itt elkezdtük listázni az utóbbi 30 nap hát ilyen típusú doményeit. Itt látszik, hogy egy ilyen kampányhoz több száz ilyen bejegyzés van, tehát ezek élő domének. Egyrészt, másrészt, hogyha ezek friss domének, akkor lehet, hogy ezeket még nem is kategorizáltuk be. Itt látszik, hogy egy-kettőnél megjelent, hogy malware, tehát hogyha például elég mintánk van, akkor azt be is kategorizáltuk. Egy része, majd az elejére ugrik mindjárt a dia, és akkor látszódik, hogy ez egy ilyen newly seen domének, tehát meg látszik, hogy ez még a teljesen új kategóriában van, tehát ez azt jelenti, hogy itt látszik 460 van ebben a kampányban, de ez newly seen-ként is megjelenik. Tehát az azt jelenti, hogy amikor egy ilyen kampányt kidolgoznak a kiberbűnözők, akkor hát nyilván nem egy, hanem nagyon sok doménnel operálnak. És akkor hogyan lehet ezeket a doméneket vizsgálni, hogy például ilyen betű hármasokká hát tördeljük a szavakat, úgynevezett trigamokkal, és azokból hash-eket képezünk, és akkor ezeket a hash-eket hasonlítjuk össze. Tehát ennek hatására lehet mondjuk osztályozni, hogy például egy adott domain az milyen hát csoportba tartozik. Tehát körülbelül ezzel működik az ilyen malvertisement kampánynak a detektációja is. És akkor néhány csoportot hagyd mutassak meg, amik hát nyilván itt, hogyha lenne most élőadás, akkor lehetne tippelgetni, melyik micsoda. Na az első az nem egy ilyen komoly dolog, azt már nagyjából meg is beszéltük, tehát ez egy hamis update kampány. Mi a helyzet a másodikkal? Hát ez már majdnem úgy néz ki, mint egy ilyen legitim állomásnak tűnik, csak itt, ha valaki szemfüles, akkor vagy jó a képernyője, akkor látszik, hogy ez nem is Microsoft, MW, hanem az I helyett egy L van. Tehát ez végül ki is derült, hogy ez egy Tech Support Scam kampány, tehát magyarán ez egy legális dolog. A legális dolog például a 4-es klaszter, tehát itt ilyen MKTO-val kezdődött domének, ezek legitim hirdetési kampányok, tehát ha mondjuk egy cég egy ilyen legitim hirdetési kampányt ad. Jó, a következő ilyen típusú támadás, ami utóbbi néhány évben fölütötte a fejét, ez a Punic Code, vagy nemzetközi karakterekkel összefüggő játék, ha úgy tetszik. Ezt szokták ilyen IDN-nek is, vagy Internationalized Domain Names-nek is hívni. Hogy miről van szó? Maga a szó azt jelenti, hogy nagyon pici, de ez a Punic Code, vagy Puny Code, ez azt jelenti, hogy korlátozott ASCII karakterkódokat használunk. Tehát például, hogyha beírjuk a böngészőbe egy műegyetem, akkor ezt föl is oldja, ez egy legitim domain erre. Tehát arról lehet ezt fölismerni, hogy úgy kezdődik, hogy xn-. Tehát ez azt jelenti, hogy ezek a domének, ezek hát nemzetközi karaktereket tartalmaznak. Tehát lehet ilyet csinálni, sőt, vannak legitim állomások is. Tehát itt egy-két példát mutattok, ez a Yandex, ez az orosz kereső, valamilyen japán belügyminisztériumi oldal, illetve az Alibaba, tehát vannak legitim állomások is, de hát sok nem legitim állomás is van, amik ezt használják. Van nyilván konverter is, tehát pont be is írtam a műegyetemet, tehát a konverterrel lehet látni, hogy miket szoktak mondjuk a kiberbűnözők beregisztrálni, mint állomás. Jó kérdés, hogy milyen, hogy kattintanánk egy ilyen oldalra, vagy nem. Hát most nyilván meg lehetne kérdezni a hallgatóságot, hogy erre kattintaná, vagy nem. Ez egy legitim portált, ez a Singapore Airlines-nak a hivatalos portálja, tehát ebben nincs vasszizdasz, vagy nincs ilyen komoly probléma. Hogyha megkérdezzük mondjuk ezt a domaint, hát ez viszonylag egyszerű felismerni, hogy ez a i helyett egy egyes van. Ezzel már komoly problémánk is lehet, pláne, hogyha mondjuk mobil készülékről nézzük. Tehát, hogyha szemfülesek vagyunk, látszik, hogy az i-n nincs pont, és ennek jelentősége van ebbe, mert hogy akkor ez egy másik domain, tehát lényegében hát így a kiberbűnözők ezt át tudják venni. De hasonlóképpen itt az e-nél szintén van egy pont. Mi a helyzet ezzel? Ez az utolsó példa. Itt ezt, ha megnézzük jól, akkor itt látszik, hogy az R, minthogyha egy kicsit vastagabb lenne, és egy kicsit jobban hajlik, illetve hiányzik ez a felső vessző. Tehát látszik az, hogyha például mobilra néznénk, nem biztos, hogy ezt egyből észre tudnánk venni. A kiberbűnözők ezzel abszolút visszaérnek. Tehát a kollega írt egy olyan Python programot, ami ilyen panikódokat használ, és meg is nézte, hogy melyek regisztrált állomások. És akkor föl is soroltunk még néhány ilyet, de ez látszik, hogy például ez a singapore.air.com-mal vissza is élnek, tehát látszik, hogy jó néhány már be is regisztrált állomásokra már mutat. Tehát ez azt jelenti, hogy a kiberbűnözők ezt előszeretettel használják, és vissza is élnek ezzel. Néhány példát szeretnék mutatni ezzel kapcsolatban. Van egy-kettő nagyon jó. Tehát, hogyha megfigyeljük például azt a Twittert, hát nem is biztos, hogy valakinek ez föltűnik. Vagy a Gmail, tehát ez is egy eléggé jó példa. Hogy hogyan néz ki a gyakorlatban, hát ez alkalmazástól függ. Tehát vannak olyan alkalmazások, ahol egy az egyben átkonvertálják, itt látszik egy ilyen hamis Rolex, de például a Chrome, például a Firefox korábbi példányai is, mert hát nyilván attól függ, hogy ki jelentkezik be először, hát egyszerűen beírta azt az Office 365.com-ot. Tehát vannak olyan alkalmazások, például a Messenger az, amelyik informálja egyből a felhasználót, hogy hoppá, itt valami gond van, mert ez nem az a singapore.air.com, és hogy gondold meg, hogy mire kattintasz, de az alkalmazások nagy része beleértve a Gmailt is, beleértve például a Twittert is, itt a kollega azzal játszott, hogy az Umbrellát regisztrálta be, ez ugyanaz az R betűs játék. Minden további nélkül a Twitteren ez úgy néz ki, mint egy legitim állomás. Tehát, hogy hogyan lehet ezt detektálni, vagy hogyan lehet ezzel valamit kezdeni. Ha például kapunk egy új domaint, ezt például ilyen paypal.com, és látszik, hogy itt A-val van írva, ez nyilván bekerül egy újként látott domain kategóriába. Érdemes megvizsgálni, hogy ez egy malvertisement, vagy nem. Tehát, hogyha mondjuk azon a szűrőn átmegy, akkor kiszámolunk egy ilyen Levenstein távolság értéket, hogy milyen távol vagyunk a célállomástól, tehát a paypal.com-mal. Itt van a képlet, de ha valakinek ez nem annyira ismerős, akkor hagyd mutassak egy ilyen példát, hogy hogyan lehet kiszámolni. Például ez a kitten szót hogyan lehet átalakítani sittingre. Tehát ez azt jelenti, hogy betűről betűre, balról jobbra végig kell vizsgálni, hogy melyik betűt hogyan kell átalakítani. Tehát például az első betű, azt ki kell cserélnünk K-ról S-re, utána pedig az E-t I-re, és a végén pedig egy G-t kell hozzátennünk. Tehát magyarán a kettő szó távolsága 3. És akkor, ha ezt megvizsgáljuk, akkor meg tudjuk vizsgálni, hogy az eredeti célállomáshoz mennyire vagyunk közel, vagy nem. Itt annyit kell erről tudni, hogy UTF-8-os kódolást kell alkalmazni, tehát ezért a PayPal az eredeti PayPal-tól kettő távolságra van, ez azt jelenti, hogy viszonylag közel. Na, akkor érdemes nyelvi processzort használni.
Két perc van már csak, jó?
Igen, tudom, köszönöm. Hogy mennyire vagyunk közel és távol az adott állomástól, megvizsgáljuk az eredetiségét, tehát hogy ez mennyire hasonlít az eredeti PayPal oldalhoz. Hogyha azt látjuk, hogy viszonylag nagy a hasonlóság az eredeti PayPalhoz, hát akkor érdemes dobni ezt a forgalmat, tehát blokkolási listára tenni, és további elemzést végrehajtani. Hogyha pedig nem, akkor nyilván hát valamilyen analistának, vagy ilyen elemzőnek ezt érdemes megvizsgálni, hogy milyen oldalról van szó. Tehát például így nézhet ki egy ilyen folyamat a teljes hálózatra nézve. És akkor utolsó lépésként hagyd mutassak még meg egy olyan rendszert, amit most fejeztünk be. Ezt mi SecureX-nek hívjuk, és ennek segítségével bármilyen szervezet, aki ilyen Cisco-s rendszert üzemeltet, tud fenyegetést elemezni. Tehát ez azt jelenti, hogy real-time végre tudja hajtani például azt is, hogy automatikusan be is tudjuk avatkozni, tudjuk a doméneket blokkoltatni, illetve orkesztráció segítségével tudjuk automatizálni a teljes folyamatot. Jó, hogyha valakit ez érdekel, akkor ezen az e-mail címen engem is el tud érni, vagy ezeken az URL-eken pedig további információkat meg lehet nézni. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, hogyha bármilyen kérdés van, akkor hát akár e-mailben, vagy akár most, hogyha van még egy másodperc.
Talán még egy kérdésre van idő, hogyha valakinek esetleg van jós kérdése.
Ha nincs, akkor mindenkit arra buzdítanék, hogy ezt próbálja ki. Van ingyenes változata, tehát az opendns.com az otthoni munkavégzésben is segít.
Köszönöm szépen!